Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 23. Zsoltár első versét, az Úr én nékem őriző pásztorom. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a lapon revő sorrenddel ellentétben most kérjük szépen a zenekart, hogy ők szolgáljanak, hogy a gyermekek is meghallgathassák, mielőtt elmennek a külön foglalkozásra.
Thank you. kezdett el adni. Bibliai, mi van a képek mentén vezetünket? Ez úgy történik, hogy valahán egészen a dicsőséges végig arra hivatalnak, hogy ezt engedjük el helyet, és képződik el ezt a dicsőséges véget, amikor Jézus Krisztus megjelent az idők végén, és ő megjelenti ezt a világot.
Készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiben találjuk ezt megírva a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végéig. Amen. Kedves testvéreim, amikor a feltámadott Jézus a tanítványainak megmutatta magát, akkor azt olvassuk, hogy némelyek kételkedtek. felháborodhat a szívünk, hogy hát micsoda dolog, 3 éven át tanította Jézus őket, beszélt előre arról is, hogy meg kell halnia, és föl fog támadni. Micsoda dolog ez, hogy kételkednek. És azt látjuk itt, hogy a Szentírás, a Biblia egy szót nem fűz ehhez, hogy némelyik tanítvány kételkedett. Úgy tűnik, hogy ezek a tanítványok nem voltak rosszabbak attól, hogy ők kételkedtek a többieknél. Belefér a kételkedés? Belefér a kételkedés az Isten tiszteletbe? Hogyne? Sőt, az a baj, amikor úgy hallgatjuk itt, hogy így elmegy a fülünk mellett a szép szó, és csak bólogatunk rá. A kételkedés azt jelenti, hogy valami megmozdult bennünk, valami olyat tapasztaltunk, ami meglepő, valami olyanról hallottunk, és ez fontos dolog. Ha nem kezdünk el kételkedni és fölfigyelni a dolgokra, hogy hát tényleg úgy van, és kérdéseket föltenni, soha nem lesz a szívünkben meggyőződés, már pedig ez nagyon lényeges lenne. A kételkedés nem hogy elvetendő és kivetendő lenne, hanem éppen nagyon fontos, hogy kérdések merüljenek föl bennünk, azokat végig gondolva keressük a választ. Az életünk is csak így működhet, és ha mi Krisztust akarjuk követni, és a gyermekeinket úgy tanítani, akkor az nem lehet úgy, hogy most meghallgatunk egy szép Isten tiszteletet, aztán keresztül ment rajtunk, anélkül, hogy bármit kérdeznénk, vagy gondolnánk, az úgy nem működik. A feltámadott Jézus Krisztus mindannyiunkat meg akar szólítani, és ha mi ezt megtapasztaljuk, akkor rögtön kérdéseink lesznek. Velünk van minden nap, hogyan tapasztalhatjuk meg? Mit kell nekünk csinálni a gyermekeinkkel? Hogyan tudjuk keresztjénnek fölnevelni? Hogyan lesz az életünk kedves Isten előtt? Ezeket a kérdéseket nem tesszük föl, semmit nem ér, hogy itt vagyunk. És ezeket a kérdéseket nem csak most kell feltenni, hanem otthon a hétköznapjainkban is mindig fel kell tenni, hogy mit akar velünk Isten, hogy szeret-e minket így, ahogy vagyunk, hogy mit szól a hétköznapi dolgainkhoz, mit kellene rajta változtatnunk, hogyan kell élnünk. Aki nem kérdez, vagyis nem kételkedik, annak az életébe semmit nem ér, amit hall. Hát legyünk ilyen kérdező, kételkedő tanítványok, sokkal inkább, mint olyanok, akik meghallgatjuk és szépen elengedjük a fülünk mellett kérdések nélkül. És a hétköznapokban is folytassuk a kérdezősködést. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyán, köszönjük neked az élet csodálatos ajándékát. Köszönjük, hogy a szemünk láttára, de valami csodálatos módon fejlődnek szinte a semmiből a gyermekek, és mindent készen kapunk ehhez az élethez, és mindenre van képességünk. A te műved mindez. És sokszor elfelejtünk rajta csodálkozni. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Újítsd meg bennünk napról napra a hitet, a reménységet, szeretetet. Adj nekünk kérdéseket, nyugtalanságot, kételkedést a saját eddigi elképzeléseinkben. És segíts, hogy igazán a te félelmedben és szeretetedben tudjuk élni az életünket és nevelni gyermekeinket. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezet közösségében tegyetek vallást hitetekről, helyünkről fölkelve mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltek és családjaik részére. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Meg kérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezettel együtt, mindnyájan foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Korom Józsefné Györki Klára, 91 éves, Glonc Gézáné Kis Mária, 74 éves, Cseperkáló Lajosné Novák Franciska, 76 éves, valamint Szabó Jánosné Knével Mónika, 46 évesen tragikus balesetben elhunyt testvéreinktől. A gyászoló hozzátartozóknak Isten szent lelke vigasztaló erejét ajánljuk. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és a sebzett lelkeket megsegíti. Egy éve, 2018. május 18-án hunyt el Farkas János testvérünk. Családja fájó szívvel és el nem múló fájdalommal emlékezik a szerető férjre, édesapára, keresztapára, barátra, aki családszerető, dolgos és közösségért tevő emberként élt. Szeretettel emlékezik és köszöni meg a Teremtőnek életét és az együtt töltött boldog éveket felesége, Paulina, aki 38 éven át hű és szeretőtársa volt, fia Tólik, lánya Tatjána, keresztlánya Adrien. Áldott legyen emléke. A mai istentiszteleten megkereszteltük Kálmán Viktor és Fáncsik Bianka, Viktor, valamint Demeter Antal és Orgován Mária, Mária nevű gyermekét. Isten szent lelke segítse a családokat a keresztjén nevelésben. Hittanos évzárónk június 2-án vasárnap délután 4 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Mihályi Győző színművész és Karaszton Eszter Gordonka művész az Álmom az Isten című zenés irodalmi estel járják református gyülekezeteinket. A mi templomunkba június 3-án hétfőn, holnaphoz két hétre, hétfőn jutnak el, este 6 órakor lesz az irodalmi est. Erre a programra mindenkit nagy szeretettel várunk. Kérjük a kedves testvéreket, hívogassák családtagjaikat, ismerőseiket is. Nyári gyermektáborunk augusztus 12-től, az ifjúsági tábor augusztus 19-től lesz. A jelentkezéseket előleg fizetése mellett várjuk a lelkészi hivatalban. Elmúlt évi adónk 1%-át már csak ma és holnap, a százalékról már csak ma és holnap rendelkezhetünk. A kitöltéshez a papíron van a adószám, név, technikai szám. A múlt hétvégén 75 fővel, gyülekezeti hétvégén jártunk Mátraházán, a zenekarunk a szolgálatával egy kis ízelítőt adott, az éneket ott tanultuk, amit közösen énekeltünk a végén. A mai istentisztelet után tartjuk meg az első előkészületi alkalmunkat a gyermektáborra, úgyhogy mindazokat várjuk szeretettel a gyülekezeti termünkbe, ott fönn az emeleten a templom mögötti épületben, akik a gyermektáborban bármit szívesen tudnának segíteni. Tehát az istentisztelet után várjuk a gyermektábori segítőket a gyülekezeti terembe. És még azt is hirdetem, hogy a jövő vasárnap a szokásos zenei hétvége lesz a 9. kerületben, és a záró alkalmat vasárnap este 6 órakor a Calvin téri templomban a református központi kórus hangversenye szokta adni, és erre is szeretettel várják a testvéreket. Most folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 23. Zsoltár második és harmadik versével, ha a halál árnyékában járnék is. Hallgassuk meg Isten igéjét a példabeszédek könyve harmadik fejezetének első 8 verséből. Az Isten félelem és bölcsesség áldása. Fiam, az én tanításomról el ne feledkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd. Mert napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak neked bőven. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged. Kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szeme előtt. Bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem befogadjuk, megértsük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most helyünkről fölkelve imádságban kérjük ezt. Köszönjük neked, Istenünk, hogy most elcsendesedhetünk itt. Köszönjük, hogy a bennünk kavargó gondolatokat te el tudod csitítani, és tudod adni a te gondolataidat. Kérünk ezért téged. Nagyon nagy szükségünk van rá, hogy értelmesen tudjunk gondolkozni, és ennek megfelelően tudjunk napról napra cselekedni. Te látod, hogy mi minden terheli meg az életünket, nehéz, embert próbáló munkák, feladatok, veszteségek, gyász, betegápolás, olyan környezet, amiben nehezen élünk napról napra. Köszönjük, hogy Te mindenhez tudsz segítséget adni. Köszönjük, hogy a Te békességed át tudja formálni egész életünket. Kérünk, hogy a Te szent lelked által beszélj velünk, és formálj minket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy énekeljük a 659. ének első versét, a 659. ének első versét énekeljük, az Úr csodásan működik. Igehirdetés alapja Máté evangéliuma soron következő szakasza, és már egészen a végén járunk, a 28. fejezet 17. versét olvasom. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézust a tanítványok, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Foglaljuk el helyünket. Szokott zavarni, amikor síró embert úgy próbálnak vigasztalni, hogy ne sírj, illetve még rosszabb, hogy nem szabad sírni. A sírás nem olyan dolog, amit így akarattal szabályozni szoktunk, és a sírás egyébként egy természetes és szükséges dolog. Nagyon sokszor nagyon is pozitív dolgokat okoz. És ugyanígy vagyok most a kételkedéssel kapcsolatban is, hiszen ez a mai témánk, ahogy már a keresztelőben is ugyanezt az igét hallották a testvérek, hogy a tanítványok, amikor meglátták a feltámadott Jézust, akkor kételkedtek némelyek. És ott láthatólag Jézus Krisztust nem zavarja ez, hogy némelyek kételkednek, némelyek nem, tulajdonképpen nem befolyásolja ez. Ugyanúgy lehetnek a tanítványai, ugyanúgy elküldi őket a világra hirdetni az evangéliumot. Miért? Mert az, hogy ne kételkedj, ez is hasonló butaság, mint a ne sírj. A kételkedése én szabályzom, hogy fölmerül-e bennem, vagy nem. Rossz érzés, de nagyon sokszor hasznos. Ahogy a sírás is, hát nem kívánatos, rossz érzés sokszor, de nagyon hasznos tud lenni. Ugyanígy kételkedni dolgokban az se jó érzés, de megvan a maga haszna. Tehát a kételkedéssel mi irányítjuk, hogy mivel kapcsolatban és mikor merül fel bennünk. De, ahogy a keresztelőnél mondtam, minden így kezdődik ezzel, hogy föltesszük a kérdéseket, hogy felülvizsgáljuk az addigi gondolkodásunkat. Ha nem lenne kételkedés, akkor nem változnánk soha ebben az életben, és ezért nem is fejlődnénk. És némely dologban pedig egyenesen kötelező kételkedni. Így vagyok én különböző olyan 20. századi, 21. századi csodákkal, amikről esetleg lehet, hogy a pápa mondta, hogy az igen, hát az egy nagy csoda, ami történt, azt mondom, ebbe kötelező kételkedni, hogy mondjuk Szűz Mária megjelentés ezt és ezt üzente, és így tovább. Vannak dolgok, amikben kötelező kételkedni, nem szabad bevenni. Azt szoktam mondani, hogy még a nyomtatott formában is így van ez. Hiába van leírva nyomtatottan, az nem biztos, hogy igaz. Kötelező kételkedni például az evolúcióban, mivel egyetlen kényszerítő bizonyítéka nincs. Ha nem kételkedünk, akkor soha nem fogunk egészségesen hinni a Teremtő Istenben. De most nézzük meg közelebbről, hogy miről is van szó, amikor kételkedünk, meg amikor bizonyosságunk van. Ez a dolog szinte úgy tűnik, mintha velünk születne. Én emlékszem a gyerekkoromra, hogy valahogy úgy éltem meg, hogy én gondolkozom, ahogy gondolkozom, és ez úgy van. Úgy van a világ, úgy van minden, ahogyan én gondolkozom. Pedig egy kisgyermek, hát még nem nagyon sokat tud erről a világról. Honnan van bennünk ez a bizonyosság? A Biblia azt mondja, hogy sajnos nem jó helyről. Ilyen bizonyosnak kellene lennünk, de ahogy az Isten megteremtett, az Istenben való hitben kellett volna ilyen bizonyosnak lenni, és így megszületni, és így gondolkozni, de ebből kiestünk az elején. Amikor Ádám és Éva hátat fordított az Isten akaratának, és a saját útjukat kezdték el járni. Azóta bennünk van ez a bizonyosság, hogy igen, ahogy én gondolkozom, úgy van ez a világ, és úgy jó. Csak az a baj, hogy rosszul gondolkozunk. Az Isten ajándéka lett volna ez a bizonyosság a vele való közösséghez, a hithez. Mi abból szépen kihátráltunk, de az ajándékunk megvan, hogy mi bizonyosak legyünk abban, hogy a gondolkodásunk helyes, és a dolgok úgy vannak, ahogy látjuk. Csak sajnos nem úgy vannak. És én 20 évig éltem szinte úgy, hogy biztos voltam benne, hogy úgy van, ahogy én látom. Némely dolog persze adott kérdéseket. Én nem éreztem, hogy van Isten ebben a világban. Tehát teljesen nélküle gondolkoztam. Noha édesanyám járatott a gyülekezetbe, gyermekisten tiszteletre. De ott nem beszéltek ilyen egyenesen, csak bibliai történeteket mondtak el, vonja le a tanulságot, aki akarja, ahogyan akarja. És ezért ott nem kaptam kérdéseket, de egyszer, amikor azt akartam játszani, hogy én nagyon fáradt és álmos vagyok, sőt alszom, és nem megyek vasárnapa gyermekisten tiszteletre, akkor édesanyám ezt észrevette, és azt mondta, hogy de hát az Isten egész héten velünk van, vigyáz ránk, szeret minket, és akkor te egy órát nem akarsz neki adni. És én, aki teljesen Isten nélkül gondolkoztam, és nem, azt mondtam, én nem érzem, nem tudom, én így tudok gondolkozni, ezen elgondolkoztam. Úgy lehet mondani, hogy két tejt ültetett el a szívembe az édesanyám, hogy lehet másként is gondolkozni. És netán nem teljesen hülye már elnézést a kifejezésért az, aki úgy gondolkozik. Szóval van egy velünk született önhitségünk, ez az igazság. Így lehet ezt mondani. Mi úgy gondoljuk, hogy a világ úgy van, ahogy mi elgondoljuk, ahogy mi látjuk, ahogy mi tapasztaljuk, és ami nem fér bele a mi gondolkodásunkba, hogyha nem tapasztaltunk dolgokat, az nincs. És igenis, nagyon nagy szükség van, hogy ezt végre megkérdőjelezzük. Nagyon nagy szükségünk van a két tejre. Hogy nem minden úgy van, ahogy mi azt elgondoltuk, és ott a tanítványoknak is csupán ez történt velük, hogy ők úgy gondolták, jó, Jézus azt mondja, hogy igen, fel fogok támadni, na de hát az valami, az idők végén valami bizonytalan, homályos dolog, igen, biztos lesz, de majd egyszer. És látták Jézust meghalni a kereszten, és amikor ott állt előttük utána 3 nappal, vagy több nappal életben, azt olvasjuk, hogy némelyek kételkedtek. De csak zajlott bennük a természetes folyamat, hogy föltették a kérdéseket, hogy jól gondoljuk, hogy az Isten országa az majd lesz valahol, valamikor, és nem lehet érezni az erőit itt, és tapasztalni, és milyen jó, hogy megkérdőjeleződött bennük ez a gondolkodás, vagyis kételkedtek. Bárcsak bennünk is megkérdőjeleződnék. Nagyon sok gondolatunk, amit így feltettünk magunkba, és azt mondjuk talán, hogy csak hadd mondja, hát ő így gondolja, vagy ő neki így kell mondania, őt ezért fizetik. Mondjuk, hogyha a lelkészt hallgatjuk, akkor jönnek a gondolatok, és nem kérdőjeleződik meg az, ahogyan én gondolkozom. Ez nagy baj. A másik gondolat, amit fölírtam ezzel kapcsolatban, hogy a határozottságot ne tévesszük össze soha az igaz hittel. Most nem arról van szó, hogy a mi gondolkozunk, hanem ahogyan másokat látunk. Lehet, hogy másokat látunk nagyon határozottan képviselni valamit, és azt gondoljuk, hogy na, ő hisz. Ez nem biztos, hogy így van. Legalábbis nem biztos, hogy abban hisz, amiben kellene. Tudod, itt van a kérdőjel. És ha látunk egy templomba járó embert, aki teljes meggyőződéssel képvisel valamit, nem kell, hogy biztosak legyünk benne, hogy ő aztán tényleg, nagyon, igazán hisz. És itt arra gondolok, hogy végig gondoltam az egyháztörténetet, meg nagyon sok mindent, a történelmet, és abban vannak ilyenek, tudjuk, hogy elmentek keresztes háborúba az emberek. Teljes meggyőződéssel öldököltek, városokat foglaltak, úgy gondolva, hogy ez tetszik az Istennek. És teljes meggyőződésük volt. Pedig nem ártott volna némi kételj. Sőt, nagyon is kellett volna. Hogy ez jól van-e így? Ez valóban Istennek tetsző-e? De erre még azt mondhatjuk, hogy jó, hát ők nem igazán voltak keresztjének. És ezzel elintézhetjük. De mindig az van előttem, hogy a középkorban volt egy ilyen történet, hogy Clairvaux-i Bernát, egy bencés szerzetes, akit a katolikus testvéreink Szent Bernátnak mondanak, ő üldözte az eretnekeket, és történetesen azok az eretnekek, ami reformációs gyülekezeteinknek az elődjei voltak a Franciaországban és Olaszországban, a Alpok völgyeibe megbúvó úgynevezett eretnekek, akik másképp hittek, mint a hivatalos tanítás, és olvasták a Bibliát. És közben Clairvaux-i Bernátnak az éneke, Jézus édes emlékezet benne van. Minden énekes könyve, a miénkben is egy változatban, Rádai Pál fordításában benne van. Mert ez egy csodálatos, bensőséges imádság Jézus Krisztusról. És azt kell mondjam, hogy mind a ketten hittek, de nem ártott volna némi kételj. Mégis ebbe a határozott hitben, amellyel az egyik szembe megy az egyházzal, a másik meg üldözi az eretnekeket. Sokszor van ilyen történet, hogy két állítólag keresztjén ember kerül szembe egymással, és nagy erőkkel kerülnek szembe, és vitatkoznak, nem ártana némi kételj, hogy ne legyenek olyan magabiztosak. És sokszor nem ártana némi kételj, hogy ne állítsuk azt, hogy én, nekem az Isten ezt mondta, engem ilyennek teremtett, nekem ezt a szolgálatot adta, hát honnan tudjuk? Nem ártana némi kételj ezekben a mondatokban. Sokszor. Nagyon sokszor. Mert nagyon sokszor kerülünk így szembe egymással. Mi ennek a megoldása? Hát nyilvánvalóan az a megoldás, hogy nekünk igenis kötelező kételkedni, no nem az Isten szeretetében és kegyelmében és az ő teremtő hatalmában, ezekben kellene bizonyosnak lenni, és így élni, hanem nekünk kételkednünk kell önmagunkban. Kételkednünk kell abban, hogy mi jól értjük-e az Istent. Jó elgondolásaink vannak-e felőle. Jól értjük-e a Bibliát? Tényleg megértettük-e, hogy mi van ott? És tényleg mi ahhoz igazítjuk-e az életünket és a mindennapjainkat? Pál apostol egyenesen így szól, amikor a tövisről beszél, amiért imádkozott, aztán Isten nem vette el tőle. Valószínű, hogy arról van szó, hogy üldözték őt állandóan a zsidó honfitársai azért, mert az evangéliumot hirdette, városról városra üldözték. Szerette volna, hogyha ezzel nem kell kínlódnia, több okból is. Elsősorban azért, hogy szerette volna, ha a zsidók megtérnek, hiszen ő is zsidó volt. És ez fájt neki, hogy üldözik őt. A második pedig, hogy könnyebben tudta volna hirdetni az evangéliumot, úgy gondolta. És akkor mégis megnyugszik abban, hogy Isten nem veszi el tőle ezt a dolgot. Tehát úgy is lehet mondani, hogy Pál biztos volt abban, hogy imádkoznia kell, és ezért kell imádkoznia, és Isten meghallgatja az imádságot, és nem ártott némi kételj, mert nem ezért kellett imádkoznia, és Isten nem úgy hallgatta meg az imádságát, hogy elvette volna tőle ezt a dolgot. És a végén azt mondja, hogy mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És itt van a megoldás, hogy igen, szükséges kételkedni, és tulajdonképpen erről van szó, hogy azt a nagy erővel bennünk levő magabiztosságot kéne megkérdőjelezni egyre jobban azoknak, akik hiszünk a mindenható Istenben, mert akkor leszünk erősek, és akkor szorulunk arra, hogy igen, mi nem magunkba higgyünk, hanem a mindenható élő Istenben. Hogy ne abban legyünk bizonyosak, hogy igen, hát ahogy én gondolom, ahogy én élem a hit életet, ami az én véleményem, az a jó. Nem, amikor erőtelen vagyok, amikor elbizonytalanodom ezekbe. De sokszor ad nekünk Isten segítségeket ehhez. Fájdalmakat, meg nem hallgatott imádságokat, kudarcokat azért, hogy végre kérdőjeleződjék meg bennünk önmagunk. Mert csak akkor tudunk igazán hinni teljes szívünkből a mindenható és élő Istenbe. Erősítsük hát a hitünket naponta, egy nagyon egyszerű módon az önmagunk iránti bizalmatlansággal. Annak a felülvizsgálásával, hogy jól gondolom én a dolgokat? Így kell-e lenni? De ebben, tehát azért azt hozzáfűzöm, hogy így nem lehet élni, hogy állandóan megkérdőjelezem a magam gondolatait. De hát, ha Istenre bíztam magam, akkor ő segít ebben, hogy amit nem kell megkérdőjelezni, azt ne kérdőjelezzem meg, és csak azt kérdőjelezzem meg, ami szerinte is megkérdőjelezendő. Adja Isten, hogy így éljük a hívő életünket, és akkor valami olyat fogunk megtapasztalni, amit talán addig nem. És egyre jobban és egyre világosabban megtapasztaljuk az Isten jelenlétét és békességét. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a megkezdett 659. énekünknek a második és harmadik versét énekelve. Ne félj tehát kicsin csapat, ha rád felleg borul. Ne félj tehát kicsin csapat, ha rád felleg borul, kegyelmet belőle majd áldás esője hull. Bízzál az Úrban rólad ő, meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő szent arca rejtezik. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét, helyünkről fölkelnek. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy itt van a te szent lelked, és köszönjük, hogy velünk is tud beszélni. Köszönjük, hogy ismerhetünk és láthatunk téged, mint aki teljesen megbíztál a te mennyei atyádban, még a kereszten a halál kínjai között is, amikor teljes igazságtalanság történt, és ennek te ittad meg az összes levét. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy ez vezet az igazi békességhez, a megváltó és szeretetteljes élethez. Köszönjük, hogy nekünk is ezt akarod tanítani. Látod, hogy mennyi megrögzöttséggel vagyunk, és nem vesszük észre, hogy ebből származik minden békétlenségünk, minden kudarcunk és nyugtalanságunk. Kérünk, könyörülj rajtunk. Hadd tudjunk szembefordulni igazán önmagunkkal, a magunk elképzeléseivel, a magunk véleményével, és hadd tudjuk megragadni igazán a te gondolataidat. Kérünk téged, így könyörülj minden kétségek közt és szenvedésben levő társunkért. Kérünk a gyászban emlékezőkért, kérünk a gyászolókért. Kérünk, könyörülj mindannyiunkon. A te szent lelked tegyen minket gyermekeddé és tanítványoddá. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba népünket, nemzetünket is, a himnusz éneklésével. Oh. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Énekeljük befejezésül a 662. éneket, helyünket elfoglalva, Mindig velem, Uram, mindig velem, minden versével.